Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és Jézus Krisztustól, ami megváltó Urunktól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltárnak a második versét énekeljük fennállva. A 25. Zsoltár második verse így kezdődik. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. A 25. Zsoltár második versét énekeljük. Elfoglalva magasztaljuk tovább, a mi Urunkat, a 275. dicséretet énekeljük. A 275. dicséretnek mind a 6 versét. Az Úristen az én reménységem, erősségem, mindenféle ínségben.
Ártatlan bárány kér.
szemben, magasztalunk mennyben, mindeket ember. A mi segítségünk, Isten örömhírére odafigyelésünk, megáldása és megszentelése jöjjön az életünket teremtő, fenntartó, a maga akaratából bölcsen igazgató Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket és emeljük szívünket Istenhez, imádkozzunk. Menj, édes Atyánk, köszönjük neked az ének régi hitvallását, amely hitvallás most a miénk is lehet, hogy te vagy a mi reménységünk, te vagy a mi erősségünk, te vagy a mi boldogságunk. Légy áldott, menje, édesatyánk, hogy te ezért gyűjtesz össze bennünket, hogy reménységet, erőt és boldogságot adjál nekünk. Köszönjük ezt a szeretetet. Ezt a szeretetet, amely megmaradt felénk, azután is, hogy a bűnesetben elfordultunk tőled. Köszönjük ezt a megmaradó szeretetet, amely nem múlt el magunk életének nyomorúságai miatt sem. Köszönjük neked azt a Jézus Krisztust, aki valóban a Golgotai keresztre felvitt mindent, és magasztalunk téged azért a Szent Lélekért, aki ma is kész utat mutatni nekünk. Így könyörgünk mindenható Istenünk, nyisd meg előttünk a te igédet, tárd fel annak gazdagságát, erősíts és bátoríts mindannyiunkat az üdvösség meghallására. Amen. Istennek az igéjét olvasom ma este is, azoknak, akik már harmadik este vannak itt már harmadszor, akiknek először, nekik most először a Lukács evangéliumának 19. részéből, a Lukács evangélium 19. fejezetének az első 10 versét olvasom. Ezután Jerikóba ért Jézus, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előrefutott, és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá. Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak, bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az úrnak, Uram, íme, a vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Jézus így felelte neki. Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Estéről estére azért olvasom ezt a történetet, hogy mint egy váz legyen előttünk, egy olyan váz, amely benne tart minket egy keretben, Istennek erre a hétre rendelt üzenetének a keretében, amelyben ugye a kérdés, amely megszólít bennünket, te keresel, vagy téged keresnek, és ahogyan a plakáton is láthatják a testvérek, egy labirintus rajzolódik ki előttünk, és a labirintus az mindig azt jelenti, hogy valahova el kellene jutnia az embernek. Az első este arról volt szó az eljutással kapcsolatban és az eljutás nehézségeivel kapcsolatban, hogy mindannyian egy vesztett helyzetből indulunk. Valahogy olyanok vagyunk, mint az az autó, amelyiket felállítanak a rajtvonalra, csak éppen kereket nem tesznek alá. Nincs esélye. Azt mondja Zákeus történetének a legutolsó szava, hogy elveszett minden ember. És ugye a Szentírás elejéről, a bűneset történetéből tudjuk, hogy honnan fakad, ami elveszett voltunk, és ezt újra meg újra el is mondjuk, hogy ott van bennünk az eredendő bűn. Aztán jó az, amikor rájövünk, hogy nem csak az a bűn van bennünk, amit Ádám és Éva elkövetett, és ami azóta is nyomaszt minket, hanem mi is igyekszünk hozzátenni, kiki vérmérséklete szerint többet, kevesebbet, de az biztos, hogy születésünktől fogva szépen szaporítjuk napról napra mindazt, ami elveszettségünket jelenti. Aztán a tegnapi estében megszólalt felénk annak az öröme, hogy az Úristen nem akar otthagyni bennünket, hanem az ember fia, Jézus, az üdvözítő, akiről Fülöp is bizonyságot tesz az etióp kincstárnoknak, az azért jött, hogy az embert ebből az elveszett állapotából kivegye. Hogy mindez megfordulhasson. És ez a nagyon rossz hangulat, ez a kudarctalan állapot, ez egy egészen másik állapotba váltson át. A mi állapotot nagyon jól jelez az etióp kincstárnoknak az élete, aki olvassa az igét, nem mondhatjuk rá, hogy egy Istentől távol lenni akaró ember, kíváncsi, vesz egy Ézsaiás tekercset, erről mindig azt tanítják nekünk, hogy ez azért akkoriban egy komoly összeg lehetett, tehát ő valóban egy nagy-nagy áldozatot hoz ezért, akár így is mondhatnánk, hogy ez ma sem olcsó befizetni egy izraeli utazást, hogy az ember elmenjen Izraelbe, és ott szétnézen, és akkor onnan még valami kedves emléket is magával hozzon. Hát ez a kincstárnok ezt teszi, de a különös, hogy amikor Jézusról hall, mert az Úr valakit odaküld, és az a valaki Fülöp, akkor az ő élete megváltozik. És így jutunk el a ma esti szavunkhoz, és ez a ma esti szó talán egy kicsit komplikáltabb, mint az előző esték szavai, mert az elveszettségről, a bűnről azért úgy tudunk beszélni, ha megengedik a testvérek ezt a rossz májúságot, ha nem is a magunk bűnéről, de más bűnéről mindenképpen tudunk beszélni. Valamit azért el tudunk mondani az emberfiáról, Jézusról is, de hát mit kezdünk azzal a szóval, hogy jött. Tegnap előtt ugye azt mondtam, hogy a tizedik versnek az utolsó szavával kezdtem, az egész történet utolsó szavával. Tegnap azt mondtam, hogy igazából a tizedik versnek az első szavával kezdtem, ha a magyar fordítást nézzük, az ember fia, mert hát ugye előtte csak az, hogy mert az ember fia. De igazából mást is azt kell mondjam, hogy a tizedik vers első szavával kezdtem, mert hogyha az eredeti görög nyelvet nézzük, akkor abban az eredeti szövegben, amit mi fordítunk, hogy jött, az az első szó. Az életen. Egy olyan szó, egy olyan alakban, amelyik különös módon arra utal, hogy akiről ezt mondják, az valamilyen messiási cselekedettel érkezik. És ez a jött szócska, az egyből Jézusról beszél. És azért lesz izgalmas, mert ez az egyetlen egy kis ige,
az hirtelen ráirányítja a figyelmünket arra, amire szeretném a testvéreket Isten indításából, mert az Úristen erre indított engem, és az ő szent lelkének a segítségével elvezetni a hét végére, hogy mi a különös izgalom ebben az Zákeus történetben, amely többé-kevésbé talán mindannyiunk számára ismerős. Hát az ember fia jött. Milyen különös, ha ezt végig gondoljuk. Itt vagyunk a magunk elveszettségében, és nekünk van egy olyan Istenünk, ellentétben sok más kisbetűs Istennel, aki nem a mennyből nézi a mi vesszőfutásunkat, aki nem valamilyen látszat módon próbál itt lenni, hanem aki nagyon valóságosan azt mondja, akkor én most oda megyek. Akkor én most jelen leszek. Akkor én most valóság leszek. Ugye olyan ige időben van a görög nyelvben ez a szó, amelyik ige időnek az a különössége, hogy valami olyan esemény jelez, ami egyszer már megtörtént, de még újra megtörténhet. Amikor itt arról olvasunk, hogy jött, akkor erősödjünk meg abban, hogy az az emberfia az újra jönni fog. És amikor így közelítünk az advent felé, és már csak néhány nap választ el bennünket, hogy vasárnap elkezdődjön az advent, akkor erősödjünk meg ebben, hogy vigyázzat, miközben a körülöttünk levő világ kis lámpácskáktól kezdve, a már sok helyen felállított karácsonyfáig, karácsonyra készül, és újra meg újra felemlegeti a kicsi Jézuskát, és kikerülnek a kis betlehemek, nekünk az advent egészen mást jelent. A mi adventünk az az Úrnak a várása, aki újra jönni fog. Milyen jó, hogy erről mi tudhatunk. Milyen jó, hogy az elveszett állapotba az az üdvözítő emberfia, az a Jézus jött. De hát hogyan is, és tartom magam az előző estékhez, és van egy bibliai történetem. Bevallom őszintén, ez nekem sokszor nagy dilemma a készülésem közben, hogy vajon jó, ha az ember mond egy történetet, egy olyan történetet, ami nagyon hozzákapcsolódik az igéhez, vagy nem jó. Aztán mindig ott van bennem a félelem, hogy ha egy igazán jó történetet találok, akkor abba ragad bele a hallgató gyülekezet, és így aztán ezen a héten arra igyekeztem, hogy ne ilyen hétköznapi történetet hozzak, mint egy csattanóként az ige végére, hanem a Szentírásból vegyek egy-egy történetet. És ami az én számomra leginkább megmutatja annak a csodáját, hogy Jézus jött, azt nem olyan régen olvastuk a Bibliolvasó kalauz szerint János evangéliumának 11. részében. És ez a történet azért fontos, mert ha a János evangéliumát figyeljük, akkor ott az evangélista úgy tárja elénk, hogy igazából Jézust azért akarják megölni, amit itt tesz. Jézus igazából azért jött, amit itt tesz. De hogyan is van ez a történet? Egy hosszú történet, de én most fel fogom olvasni ezt a hosszú történetet. Tehát János evangélium a 11. része. Volt egy beteg ember Lázár, Betániából, Máriának és testvérének Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával, az ő testvére Lázár volt a beteg.
A nővérei megüzenték Jézusnak: Uram, íme akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek a nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt, de azután így szólt tanítványaihoz: menjünk ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki: Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét odamégy? Jézus így válaszolt: nem 12 órája van a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette: Lázár, a mi barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték rá: Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor ezután Jézus nyíltan megmondta nekik: Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott ti értetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikernek neveztek, azt mondta tanítványtársainak: menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már négy napja a sírban van, Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki: feltámad a testvéred. Márta így válaszolt: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt: igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Miután ezt mondta, elment, és titokban szólt a testvérének, Máriának: a Mester itt van, és hív téged. Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt, és odament hozzá. De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találkozott vele. A zsidók, akik vele voltak a házban és vigasztalták, látták, hogy Mária hirtelen felállt és kiment. Utána mentek. Mert azt gondolták, hogy a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében, és háborgott, és megkérdezte: hova helyeztétek őt? Azt felelték: Uram, jöjj és lásd. Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták: íme, mennyire szerette. Közülük néhányan pedig így szóltak: ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg. Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment. Ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt: vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá: Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki: nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét? Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz. Csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott. Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendő takarta, Jézus szólt nekik, oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Milyen különös az életünk. Olyan különös, hogy ez a történet azokról szól, akik nagyon közel vannak Jézushoz. Vajon melyikünk tudna ilyen hittel odaállni Jézus elé, ahogyan ez a két nő teszi, akik a testvérükben, a testvérük halálával elvesztették a földi támaszt, akik üzentek Jézusnak, gyere, mert baj van. És nem csak akkor hívták Jézust, amikor baj van. Jézus már sokszor járt náluk. Az ő testvérük Lázár Jézus barátja. Hívják Jézust, és Jézus mégsem jön. És amikor jön, akkor már késő. És mintha Jézus nem is törődne a helyzettel. Mit kérdez? Hiszed-e a feltámadást? Tudom, mondják a testvérek. Ők tudják. Nem kételkednek benne. Majd egyszer valamikor. Majd egyszer valamikor más lesz az élet. Nem értik a tanítványok sem. Először ugye arra gondolnak, amire talán már mindannyian gondoltunk egy-egy beteg esetében, amikor sok szenvedés után végre elalszik. Főleg, ha már előtt evett is egy kicsit, akkor most már biztos erősödni fog ez. Jó jel! Talán most már elindul fölfelé. És akkor egyszer csak kiderül, hogy nem. Mégiscsak meghalt. És milyen különösek a tanítványok. Amikor Jézus egyértelművé teszi nekik, hogy nem alszik, meghalt, akkor mi Tamás reakciója? Menjünk el mi is, hogy meghaljunk. Menjünk el mi is, hogy meghaljunk. Hát miért jött Jézus? Jézus azért jött, hogy életet adjon. És ez a Lázár ebben a mai történetben így kerül elénk. Emberileg nézve, teljesen elveszett. Mindig rácsodálkozom, olvasva ezt a szakaszt, hogy amikor Jézus azt mondja, nyissátok ki a sírt, akkor figyelmeztetik. Vigyázat, ez nem hangzik el, de hát ezért szól a figyelmeztetés, meleg van. És 4 napja betettük. Tehát már szaga is van. De Jézus nem ezzel foglalkozik, hanem ezt az emberi, megoldhatatlan helyzetet akarja megoldani. Mert ő ezért jött. Hát tudunk-e mi is hinni ebben? Hogy ő ezt az emberi, megoldhatatlan helyzetet oldja meg. Hogyan? Jézus könnyezik. Sokszor magunkat kényszerítenénk rá, hogy nekünk kell könnyezni. De itt Isten fia, a
mindenható Isten az, aki könnyekre fakad. Látva ezt az egész helyzetet. Isten könnyekre fakad, amikor közöttünk van. Látva mi reménytelen helyzetünket. De ő azért jött, hogy a végén nekünk örömünk legyen. Így akar bennünket felemelni. És ez a történethez nagyon hozzátartozik. Az utána jövő szakasz, ahol elhatározzák, hogy Jézust meg kell ölni. Értsük meg, hogy az elveszett embert megmentő, üdvözítőt meg kell ölni. És milyen jó, hogy őt ölték meg. Hogy ő el tudta hordozni azt, amit még képtelenek lennénk. Milyen jó, hogy aki ennyire tele volt emberi érzésekkel, az mégis az ő isteni hatalmában fel tudta vinni a Golgotai keresztre mindazt, amit mi nem tudunk elrendezni. Jézus ezért jött. És mi ezért várjuk vissza, hogy majd amikor másodszor jön, akkor bocsánat, hogy ezt mondom és félve mondom, úgymond ne fél munkát végezzen. Értsék jól a testvére, hanem egészet. És ezt az egész világot benne az emberrel olyanná alakítsa, amilyennek az Atya megteremtette. Hogy minden visszakerüljön a helyére. Jézus azért jött, azért volt itt a földön, hogy eloszlassa a mi kétségeinket, afelől, hogy neki bármi is lehetetlen lenne. Eloszlassa a mi kétségeinket, hogy ő a legcsekélyebb mértékben is fontosabbnak tartaná a saját életét a mi életünknél. A saját boldogságát a mi boldogságunknál. Magasztaljuk a mi mennyei édesatyánkat, hogy így szeret bennünket, hogy Jézus Krisztusban így lett látható valósággá, és kérjük az ő szent lelkét, hogy vezessen bennünket ezen az úton, amely az emberi reménytelenségből, az emberi kilátástalanságból, az isteni reménységbe, a csodálatos isteni kilátásba, a mennyei magasságba vezet el. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menj, édes atyánk, magasztalunk téged, hogy nem hiába kiáltozunk utánad, ahogyan azt tette Mária és Márta. Nem hiába kíváncsiskodunk, ahogyan tette a Zákeus, mert te jössz újra és újra. Szent lelked és igéd által, hogy alakítsál, formáljál bennünket. Köszönjük neked, hogy mindennél fontosabb számodra a tieid boldogsága. És köszönjük azt a reménységet, hogyha keserűségek és fájdalmak érnek bennünket, te azokról is tudsz, sőt, te sokkal többet tudsz azokról, mint amit mi tudunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy Lázár feltámasztásában láthatjuk, te le tudod győzni a mi halálunkat is. Te fel tudsz támasztani bennünket is. Köszönjük ennek a reménységét, az örök életre nézve. és köszönjük azt a lehetőséget, hogy Te itt a Földön is meg tudod változtatni a mi életünket. Emeld fel a mi csüggett tekintetünket. Erősítsd meg a mi fáradt életünket, hogy hirdethessük azt az emberfiát, aki meglátta az elveszettet, és eljött az elveszettért. Köszönjük, hogy ezen az estén így jöttél közénk, így jöttél értünk. Légy áldott. Amen. Mondjuk el fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A 464. dicséretet énekeljük az áldás előtt, a 464. dicséretnek mind a hat versét. Jöjj, Királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom.
Békessége, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen.
Ma este is köszönjük Harkai Ferenc szabatestvérünk szolgálatát. Jöjjünk holnap is, és kibogassunk másokat. Áldás végesség, Istenet tisztelt.